A nyár, ami egy hosszú forró nyár volt, legalább három szakaszból állt politikai szempontból. A nyár első részét sem Orbán Viktor, sem Magyar Péter nem nyerte meg, azt ugyanis Karácsony Gergely nyerte. Aztán jött az a szakasz, amit Orbán Viktor nyert meg, mindenütt Orbán Viktort lehetett látni. Azt hiszem, hogy ez egy teszt volt, hogy mi van akkor, hogyha visszajön Orbán Viktor a politikába.
A Címlap mai adásában Szabó Andrea politológussal beszélgetek arról, hogy mi olvasható ki Magyar Péter 10 pontos programjából, hogyan reagál a kormány a kárpátaljai támadásra, és hogyan reagál mindarra, ami a külpolitikában, a nagypolitikában történik a tárgyalóasztalnál Trump vezényletével. Köszönöm szépen, hogy itt vagy, és akkor kezdjünk az augusztus 20-ai eseményekkel, amit egyébként nem unikális módon a kormány a nagy tűzijáték kivételével átengedett ellenzéki terepnek. És először akkor a helyválasztásról, meg az egész szimbolikáról beszéljünk, amiben Magyar Péter úgy tűnik, hogy egyébként jó, és most is egy nagyon szimbolikus helyet, Pannonhalmát választott, ráadásul arra, hogy egy hosszú távú víziót hirdessen meg. Mit lehet a helyszínből, a körítésből kiolvasni, és mennyire volt jól eltalálva, hogy ide most ezt a programot hirdette meg?
Azt hiszem, hogy Pannonhalma keresztény Magyarországnak az egyik szimbóluma. Ezért az, hogy ott volt a vár alján a nagy ívű beszéde, ez feltétlenül azt mutatja, hogy ő szeretne ezzel üzenni. Tehát a nemzeti tradícióknak a továbbvitele feltétlenül ott volt ebbe a gondolatba. Az, hogy nem csak a Fidesz, hanem ő is arra törekszik, hogy mindazok a hagyományok, amelyek ott vannak a magyar népben, amik augusztus 20-ához kötődnek, azokat a Tisza tovább viszi akkor is, hogyha esetleg 2026-ban kormányra kerül. És ne felejtsük el, hogy utána még találkozott is a pannonhalmi főapáttal, tehát azt hiszem talán egy ebéden ültek le, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen, és ez nagyon érdekes, még ha nem is áldás, de egyfajta ilyen kapcsolódást az egyházhoz ezen keresztül próbált meg Magyar Péter, és ebben kétségtelenül ügyes. Ezek az augusztus 20-ai hagyományok, ezek a magyar történelme nagyon fontosak. Augusztus 20-a ugyanis azon kevés ünnepeink egyike, amelyek tulajdonképpen az államszocializmusban is megmaradtak ünnepnek. Akkor ugyan az új kenyér ünnepének neveztük, de valahol ott mindig ott a búvópatak szerűen a Szent Istvánhoz való kötődés megmaradt. Tehát egyfajta politikán túlmutató üzenete volt mindig augusztus 20-ának. És ha jól értelmeztem Magyar Péter szavait, ő erre utal is többször is a beszédébe, hogy az augusztus 20-a minden árnyalatához szeretne kapcsolódni. Azt hiszem, még beszélt is külön az új kenyérről is, mint hogyha lett volna egy hölgy, aki kenyérsütésnek a történetéről mesélt, és ott volt a kezébe egy új kenyér. Természetesen Szent Istvánról, és általában a hagyományokról. Tehát azt hiszem, hogy maga a helyválasztás is egy szimbólum volt, és a szimbólumunk keresztül kötődés a múlthoz, a történelemhez, a hagyományokhoz. Egyfajta konzervatív világkép bontakozik ki belőle.
Ugye augusztus 20-a evidens módon mindig szól a nyugat-kelet választásról, és ráadásul tényleg, ahogy említed, ugye a 80-as években a Szörényi Bródi rockoperával annyira egy akkori ellenzéki tiltakozás és egy megmutatása volt annak, hogy a nyugati világhoz akarunk tartozni. Ez ma még, amikor sokan azt mondják, hogy nagyon ügyesen sikerült a Fidesznek sok szempontból a korábban akár ruszofób társadalmat oroszpártivá tenni. Még működik-e? Tehát van-e még valóban nagy igény a nyugathoz tartozásra a magyar társadalomban, és lehet-e ebből politikai tőkét kovácsolni, ami a beszédben hangsúlyos elem volt?
Már nem csak ebben a beszédben, hanem a székesfehérvári beszédben is, ami talán egy hónappal ezelőtt volt. Kérdésedre válaszolva, az, hogy a magyar társadalom orosz párti lenne, ezt így ennyire határozottan nem lehet kijelenteni. Azt látjuk az adatokból, hogy talán a Fidesz azok, amelyek átfordultak az elmúlt 15 évben, tehát szépen lassan sikerült a Fidesznek megváltoztatni az orosz ellenességet. ha nem is orosz pártiságá, de tulajdonképpen legalább a kételj magját elvetni, hogy itt ki a felelős azért, hogy kitört ez a háború.
Vagy egy ilyen pragmatikus
állás. Egy ilyen pragmatikus hozzáállás, így van. Ugyanakkor a magyar társadalom egy jelentős része mind a mai napig orosz ellenes. Tehát világosan látszik az orosz ellenesség, aminek a forrásai a magyar történelem több pontján adott esetben 1848-ban, 1956-ban, bizonyos értelemben 45-ben is megfigyelhető, tehát azért van ennek egy alapvető hagyománya a társadalomban. Azt nem állítom, hogy ukrán párti lenne a társadalom, de hogy nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy orosz barát lenne, ez is ez árnyalást kíván. Most amit kérdezel, hogy van-e még üzenet, van-e még politikai nyereség abban, hogy valaki kimondja, hogy nyugathoz tartozunk, én azt hiszem, hogy egyértelműen igen. Tulajdonképpen Magyar Péterrel kapcsolatosan volt egy vád az elmúlt egy évben, hogy nem tud kimondani bizonyos dolgokat egyértelműen és határozottan. Tehát, mint hogyha elmosna, elkenne kérdéseket, és az egyik ilyen ez volt. És most akár a székesfehérvári, akár a mostani beszédében nagyon világosan a nyugat mellett tette le a voksot, és ez azért nagyon fontos, mert a liberális, a szociáldemokrata, a szocialista szavazók számára ez a vörös vonal. Tehát a nyugat-kelet ből a nyugat választása az az a pont, amit, hogyha valaki nem mond ki, akkor nem tudja támogatni. És ezért szerintem ez egyértelmű üzenet, hogy lehet, hogy mi egy alapvetően konzervatív világot építünk, de rátok is számítunk, nyugatbarátok vagyunk, nem vagyunk hajlandóak felülni itt a keleti vonatra, hanem megyünk nyugat felé, és hiszen Szent István is maga is nyugatot választotta. Tehát egyszerre a történelmi tradíció, de ugyanakkor egy nagyon világos modernitásra épülő nyugatos világot szeretne, viszont ha megnézzük a 10 pontot, azért abban egy konzervatív világkép van.
Igen, viszont csak akkor még maradjunk az orosz vonalnál. Ugye van egy nagyon határozott üzenet, ami pedig arról szól, hogy az orosz energiahordozókról 2035-ig le akar válni. Ez ugye egy lassabb teljesítés egyébként, mint amit az Unió elvár, de hát sokkal határozottabb és gyorsabb annál, mint amit a Fidesz mond. Ugye a Fidesz gyakorlatilag azt mondja, hogy az fizikai képtelenség. Miközben mondjuk gazdasági elemzők, meg energetikai elemzők is sokszor elmondják, itt is Holoda Attila nem annyira régen beszélt erről hosszasan, hogy igazából nagyon gyorsan is, és radikálisan is megtehető. Az, ami ebből a 10 pontból kiolvasható, ez egy nagyon más világképe egyébként, mint amit a Fidesz képvisel, vagy nagyon más világképe mondjuk, amit 98 és 2002 között a Fidesz képviselt, amit azért Magyar Péter is sokszor egy ilyen ideális kormányként, minthogyha követni próbálna.
Igen, ha választani lehet, akkor én inkább azt mondanám, hogy ez a polgári Magyarországnak a 2.0-ás programja, tehát az a gondolat, ami 98 és 2002 között meghatározta a Fidesz politikáját, amiben nagyon jelentős szerepe volt a jobboldali tradicionális értékeknek. Ne felejtsük el például a Szent Korona másolatának a Dunán való úsztatását, ami egy ilyen elképesztő szimbóluma annak az időszaknak. De ugyanakkor ebben a korszakban még akár a kormányzás, akár az alapvető értékek tekintetében is egy modern világról beszéltünk, amelyik elsősorban a nyugathoz akar kötődni, onnantól várja a támogatást, az Európai Uniós csatlakozásnak az eredményeiből akar táplálkozni. Tehát, hogy világos volt, hogy mi az az irány, amit 98 és 2002 között a Fidesz vitt. A mostani Fidesz világ, amelyiknek a központi gondolata az, hogy nekünk valahol nyugat és kelet között középen kell állnunk, de erős kapcsolatokkal a keleti világgal, azt hiszem talán ezt úgy fogalmazta meg Orbán Viktor, hogy minden nagyhatalommal igazándiból jobban vagyunk, kivéve pont avval az egyel, aminek a részesei is vagyunk ugye az Európai Uniónak. Itt azt hiszem, hogy Magyar Péter a mostani beszédében és a székesfehérvári beszédében is, ami ugye ugyanakkor volt, mint a tusványosi Orbán beszéd, július végén, 25-e környékén, határozottan és egyértelműen azt mondta, hogy Európai Unió, hogy Nyugat-Európa, hogy folytatni azt az utat, amit a 98 és 2002 között itt a Fidesz, és elmenni attól az úttól, amifelé szeretném most vinni Magyarországot. Én azt hiszem, hogy 2026-ban bárki is nyeri meg a választást 22. április 26. április 12-én döntenie kell. Mert az Európai Unió jelen állapotában nem fogja tudni elviselni azt, hogyha tovább húzza, feszíti a viszonyrendszert az Orbán rezsim, ha ők maradnak 26-ban. Tehát az ő esetükben is döntéseket kell hozni, és most nem Magyar Péterről, hanem tényleg az Orbán rezsiről beszélünk. Tehát nekik is majd egyszer csak el kell mondani azt, válaszolni kell arra a kérdésre, hogy akkor továbbra is az Európai Unió-e, mert ha továbbra is az Európai Unió, akkor bizonyos engedményeket kell tennie. Mert ha nem jönnek a pénzek, akkor onnantól kezdve egy nagyon fontos lépés fölöslegessé válik. Ugye azt mondta Orbán Viktor ezelőtt egy 4-5 évvel, hogy addig éri meg nekünk bent maradni az Európai Unióban, ameddig mi haszonélvezői vagyunk az európai támogatásoknak. De miután 2021 óta nem jönnek az Európai Uniós pénzek, vagy csak szőrmentén jönnek, csak egy része jön, mondjuk az agrártámogatások azok továbbra is jönnek, ezért 26-ban választ kell adni arra a kérdésre, hogy megérjen még nekik bent maradni az Európai Unióban, vagy sem. Reméljük, hogyha ők maradnak, akkor a válasz az, hogy igen.
Beszélünk majd még a Trump tárgyalások kapcsán erről az egész Európához tartozásról, de most kicsit még beszéljünk a konkrét program elemekről. Ugye van egy nagyon erős része, ami a népességfogyás megállítása, várható élettartam növelése, az egészséghez, ugye a 10 súlyponti vagy kórház megalkotása is igazából azért arról szól, hogy van egy nagyon fontos ilyen egészségcsomag, ami prevenciót is jelent. Akkor van egy nagyon erős, ami egyébként összefügg zöld csomag ebben, ami a magyar politikai életben igazából inkább a kispártok képviseltek eddig ennyire markáns zöld programot. Összességében, hogyha mondjuk akár az európai terepen nézzük, hogyha nem tudom én, a franciáknál, olaszoknál egy ilyen programmal jönne valaki, akkor azt hova helyezik el a politikai térképen?
Nagyon érdekes a kérdés. Próbáltam elhelyezni a bal, jobb, liberális, konzervatív tengeren, és nem tudtam ezt a beszédet elhelyezni. Mert hogy innen is jön egy kicsi, meg onnan is jön egy kicsi, tehát nagyon sokfajta ideológiának próbál egyszerre megfelelni, és kétségtelenül szerintem a beszédnek a legfontosabb újdonsága az a zöld értéknek a megjelenése. De itt nem az a típusú zöld érték van, ami akár az LMP-nél, akár a Párbeszédnél megfigyelhető, hanem egy konzervatív zöld érték, aminek a célja tulajdonképpen a népesség egészségügyi helyzetének a javítása.
Hát vagy a magyar földvédelme.
Vagy a magyar földvédelme,
vízkincseinknek védelme.
Így van. Tehát, hogy egy nem önmagáért való a zöld politika, hanem azért, hogy támogasson bizonyos egyéb dolgokat, például a népességfogyásnak a megállítását, az egészségesebb életmódot, ugye 80 évre szeretnél emelni azt a korhatárt, ameddig az emberek Magyarországon élnek, hát azért még ezeket meg kell dolgozni. És ugye azok a programpontok, hogy majd 35-ig megállítja a népességfogyást, és aztán 2050-re pedig 10 milliós lesz Magyarország, hát ezek nagyon ambiciózus célok. Érdemes tudni, és itt ez egy fontos adalék, hogy vannak olyan számítások, amelyek azt mondják, hogy 2030-ra lehetséges, hogy már a 9 millió is egy államhatárnak fog tűnni. Ezt megállítani, és utána és visszafordítani, és még rátenni, ezt két módon lehetséges. Az egyik az, hogy engedni a bevándorlást, de azt hiszem, hogy ebből a programból ez a pont teljesen hiányzik, tehát ez valószínűtlen, hogy bevándorlással szeretné. A másik az, hogy egy olyan jövőképet felvázolni a fiatalok számára, hogy hirtelen elővegyék magukból azt a vágyat, hogy megszülessenek a második és a harmadik gyerekek. Tehát nem az első gyerek megszületésével van Magyarországon probléma, hanem az, hogy az első gyerek nagyon későn születik, 29-30 éves korában a nőnek, és utána az időablak elkezd szűkülni, amikor a második baba megérkezik, pláne a harmadik. Tehát az első és legfontosabb az lenne, hogy 29 év alá, mondjuk 25 év körülre vinni az első baba születését, hogy utána még legyen idő a második és a harmadik. De ezek már ilyen demográfiai kérdések, nem akarok ebbe belemenni, de ezek nagyon fontosak. Tehát ahhoz, hogy tényleg magyar gyerekekkel legyen teli Magyarország és a Kárpát-medence, ahhoz két dolog kell, hogy a Magyarország élő magyar anyák legalább 3 gyermeket szüljenek, és másodrészt, ez az nagyon fontos, hogy a külföldön született magyar babák, azok ne külföldön szülessenek meg, hanem Magyarországon. Ezért is hirdette meg azt hiszem a 3. vagy a 4. pontjában az, hogy hazahívja.
Vár a hazád.
Bár a hazád, igen. Hogy jöjjenek haza.
Egy picit beszéljünk akkor arról, hogy egyébként miközben a Fidesz az elmúlt 15 évben tényleg amire talán következetesen hangsúlyt fektetett, ugye még Novák Katalin államtitkárságával indult ez az egész, az pont a népességfogyás megállítása és a családpolitika. Mi az oka annak, hogy tényleg ebbe pénzt is öltek? Politikai szlogeneket is öltek, és mégis nemhogy megállították, hanem az elmúlt évben a legrosszabb adatok jöttek. Mi az oka annak, hogy ennyire nem működik az, amit a Fidesz tényleg következetesen szeretne?
Azt mondtad, hogy a tavalyi év egy drámai adatsor volt, na most a mostani az hatványozottan drámai lesz. Könnyen elképzelhető, hogy már 75 ezer gyermek sem fog megszületni ebbe az évbe, és ez tényleg drámai. Most gondoljuk el, hogy amikor a Ratko gyerekek megszülettek, akkor 120-130 ezer gyerek született egy évben, most meg talán ha 75 megszületik, akkor az már egy nagyon komoly előrelépés lesz. Itt tényleg egy demográfiai katasztrófáról kell beszélnünk az elmúlt 2-3 évben. Teljesen igazad van, a Fidesz elmúlt 15 évének egyik legnagyobb kudarca épp abban a programban van, amire föltették az egész programjukat a 2010-es évek elején. Azt kell, hogy mondjam, hogy voltak részsikereik. Tehát ezt nem szabad eltagadni, hogy 2010 és 2017-18 között egy nagyon szépen felfelé ívelő demográfiai mutatókat produkált Magyarország. Volt egy adott év, adott azt hiszem egy áprilisi vagy májusi hónapja, amikor 1,6 fölé ment az úgynevezett teljes termékenység mutató, az azt jelenti, hogy hány gyermeket szül egy nő abban az időszakban, amikor termékeny. És ezzel járta Novák Katalin az egész világot, és mutogatta ezt az 1,64-1,65-ös eredményt, hogy ez micsoda siker az, hogy onnan indultunk, hogy 1,20, meg nem tudom, 1,17. Igen ám. Csak hogy ezt már a demográfusok is előre jelezték, hogy itt egy beavatkozás van a természetes demográfiai folyamatokban, vagyis nagyon sok fiatal előrehozta a szülést annak hatására, hogy pénzügyi ösztönzőket dobtak be, és ezért azok a fiatalok, akik csak később akartak összeházasodni, hirtelen összeházasodtak, akik később akartak gyereket szülni, hirtelen előrehozták a gyerekszületést. Na de, hogyha ugyanannyi számú nő van, akkor egyszerűen nem fog tudni később is már több gyermeket szülni. Tehát az a 8-10 év, amikor felfelé ment a mutató, egyszerűen abból adódott, hogy hamarabb születtek meg azok a fiatalok, akik később jöttek volna a világra.
Bocsánat, de előbb meg épp azt mondtad, hogy az egyik fő cél, hogy mondjuk 29-25 évre levigyük azt, amikor szülnek a nők. De akkor ez azt is jelenti, amit mondtál, hogy ez tehát hogy bizonyos lépések ebbe az irányba történtek, de mondjuk az a nő nem vállalt második vagy harmadik gyereket.
Pontosan. Volt kísérlet arra, hogy lejjebb vigyék a születésnek az első életkorát, amikor a nő 25-26 éves, ez nem sikerült. Tehát ez volt az egyik kudarc, hogy nem sikerült lejjebb vinni, hanem évről évre növekedett az az életkor, amikor az első gyermek megszületik. A második kudarc az volt, hogy nem sikerült tartósan fenntartani ezt a bizonyos teljes termékenységi mutatónak az emelkedését, sőt 2021 óta egy drámai csökkenése van. Ma már ott tartunk, mint ahol 2011-ben a Fidesz átvette a kormányzást, pedig akkor azt mondták, hogy ennél rosszabb már nem lehet. Tehát egy szépen felfelé ívelő után egy zuhanásnak vagyunk a tanúi, tehát ez volt a második kudarc. A harmadik kudarc pedig hiába nőtt nagyon erőteljesen a Magyarországon a házasságoknak a száma. Ez is volt egy olyan adatsor, amivel körbejárták a világot és mutogatták azokat a táblákat, ahol tényleg, tehát nagyságrendileg emelkedik a házasságoknak a száma, csak a házasságokból nem született meg a második és a harmadik gyerek. Tehát 3 nagy kudarc érte, és persze ilyenkor meg lehet kérdezni, hogy miért. Az a helyzet, hogy ez egy természetes folyamat, ami nem csak Magyarországon, hanem szerte Európában is megfigyelhető, Közép-Európában pedig hatványozottan. A demográfiai folyamatok azok hosszú távú folyamatok, azokban beavatkozni természetesen lehet, annak van egy rövid távú hatása is, ezt meg is beszéltük, de hosszú távon ezt nagyon nehezen lehet bármilyen állami ösztönzővel irányítani. egyetlen szempont van, amelyik befolyásolja a fiatalokat, ez pedig a jövő. Az, hogy milyen jövőt látnak maguk előtt. Ha egy stabil, egy biztonságos, egy kiszámítható jövőt, ahol látja önmagát, látja, hogy a gyermeke jó iskolába fog járni, jó egészségügyet fog kapni, lesz lakása mondjuk, akkor hajlandó kockáztatni. Ne felejtsük el, azért három gyermeknek mondjuk akár a megszületése, akár a fennevelése, az egy nagyon komoly anyagi forrást is igényel. A demográfiának két alapelmélete van, a szociológia és a közgazdasági elmélet. A közgazdasági elmélet pont erről szól, hogy vajon megéri-e három gyermeket szülni, vagy nem éri meg. Tehát a befektetett anyagi javak olyan visszajönnek-e majd a későbbiek során. És most erre az a fiatalok válasz, hogy nem jön vissza, mert nem látják a stabil jövőt, nem látják a stabil, jó minőségű egészségügyet, és pláne nem az oktatási rendszert. És nagyon érdekes, hogy Magyar Péter ebben a bizonyos 10 pontban három olyan pontot is szentel, ami pont erről szól, hogy jó egészségügy lesz, jó oktatási rendszer lesz, tehát megéri majd ezeknek a gyermekeknek megszületni, amikor esetleg a Tisza kormányra kerül.
Ha már a jövőképet említed, akkor itt egy kicsit beszéljünk erről, ami hát végül is most augusztus 20-ával, mint hogyha az utolsó nagy fesztivál is lett volna. A nyár sláger témáját, ami itt is sokat beszéltünk már erről, a fiatalok reakciója a fesztiválokon erre az egészre. Miközben a Fidesz láthatóan próbált erre reagálni, most az egy dolog, hogy volt jó és rossz válasz is, de hogy azt nagyon sokszor a miniszterelnök az interjú roadshow-iban is hangsúlyozta, hogy hát ha más nem, nem kell őket szeretni, de legalább gondoljanak bele abba a fiatalok, hogy mit kaptak a korábbi kormányok idején, és mit kapnak a Fidesztől, és hogy adómentesség van, és hogy diákhitel van, munkáshitel van, csok van, stb. És akkor ezeket felszokták sorolni, hogy na és ez mind nem lenne, hogyha nem Fidesz kormány lenne. Ez miért nem elegendő ma a fiataloknak? Miért látjuk azokat a heves, hangos reakciókat, amiket látunk? És mennyire sikerült szerinted a nyár folyamán ezt a pro-kontra kommunikációval kicsit jó mederbe, vagy a Fidesz számára jobb mederbe terelni?
Az elmúlt másfél hónapban legalább 5 interjút kértek tőlem ebben a témában, hogy magyarázzam már meg, hogy mi van a fiatalokkal. Mindig akkor kérnek tőlem interjúkat, fiatalokkal foglalkozom egyébként, amikor valami nem stimmel a fiatalokkal. És azt kell, hogy mondjam, hogy itt azért három csoportját látjuk a fiataloknak. Tudni kell, hogy ma Magyarországon, de nem csak Magyarországon, szerte a világon elmenni egy fesztiválra, az elsősorban a középosztály és a felső középosztály fiataljai számára adottság vagy lehetőség, mert egyszerűen olyan drága egy fesztiválon való részvétel, pláne egy, mit tudom, egy hetes jegyet, vagy egy háromnapos jegyet megvenni, ott fogyasztani, ott aludni, nem tudom, szóval ehhez minden, hogy ezt nem engedheti meg magának minden fiatal. Tehát amiket a fesztiválokon látunk fiatalokat, azok elsősorban középosztálybeli, felső középosztálybeli fiatalok. Ez az egyik. A másik az, hogy
na de épp ők a kedvezményezettek egyébként.
Így van, tehát ők a kedvezményezettjei ennek az intézkedéseknek, csak nekik más értékviláguk van. Tehát ez a kettes pont, hogy ők egy másfajta értékvilággal rendelkeznek, ők már az Orbán rezsim időszakában szocializálódtak, nekik egyértelműen a hatalommal szembeni megfogalmazás, a természetes életviláguk, a szocializációjuk, tehát hogyha önmagukat, mint egy generációt meg akarják fogalmazni, akkor kivel mással szemben fogalmazzák magukat, mint az Orbán rezsimmel, de a Gyurcsány Ferencen már nem tudják magukat megfogalmazni, hanem természetes módon jön az Orbán rezsim, és a harmadik, hogy ne felejtsük el, hogy a Z generációnak az értékvilága mindenütt a Földön egy teljesen új értékvilág, amelynek középpontjában a zöld világ van, tehát a zöld értékeknek, a természetnek a szeretete, egyfajta tegyünk valamit, egy ilyen segítő világrend, tehát egyszerűen megváltozik a fiataloknak az életmódja, az, hogy hogyan viszonyulnak a társadalmi problémákhoz, már csak azért is, mert ők egy rendkívül nehéz világban szocializálódnak. Ott a Covid, ott a háború, ott vannak a különböző konfliktusok. Egyszerűen ők folyamatosan azt élik meg, hogy valahogy nem stimmel az életük, hogy bizonytalanság van ebben az életben, és ezért keresik azokat a kapaszkodókat, hogy kik azok a pártok, kik azok a szereplők, akik a saját nyelvükön beszélnek. És itt van a Fidesznek a legnagyobb hátránya. Ők már nem tudnak a fiatalok nyelvén beszélni. nem elég fiatalosnak látszani. Tehát, hogyha egy fiatal meghallja azt, hogy fiatalos valami, akkor szalad és hátrafordul és elrohan a környezetéből is, mert meghallja a hamisságot. Uh-huh. Meghallja az álságosságot, hogy ez valójában nem neki szól, hanem ő csak egy eszköze ennek a folyamatnak. És ezt érezték nagyon sokan a fiatalok közül a Fidesz esetében, hogy ők elkezdtek eszközé válni egy felhasználható rétegként, akik majd azért, mert fölveszik a, nem tudom, a különböző adókedvezményeket, vagy a különböző hiteleket, automatikusan a Fideszre fognak szavazni. De ez nem így van. Tehát legalább három csoportja van a fiataloknak. Vannak, akik a Fidesz szempontjából menthetetlenül ellenzéki szavazók, ez körülbelül 40%. A célja az, hogy legyen egy körülbelül egyharmadnyi, aki nem megy el szavazni, és próbáljon legalább egy egynegyednyit megszerezni, aki pontosan ezen állami ösztönzőknek az igénybe vétele után végül is úgy dönt, hogy akkor jó, akkor mégiscsak a Fideszre fog szavazni. És ez azért nagyon fontos, mert a fiatalok impulzív, impulzus szavazók, tehát az ő esetükben lehet formálni még a párt preferenciát az utolsó hetekben, az utolsó hónapokban is.
Még egy mondattal visszatérve, vagy még egy gondolatra visszatérve Magyar Péter 10 pontjára. Mennyire alkalmas ez a 10 pont arra, hogy hosszú távra, akár hetekre visszavegye a tematizálást? Úgy tűnt nekem, mintha a kegyelmi botránytól egy, akár másfél évig is a perc uralását azt nagyon gyakran magánál tudta volna tartani Magyar Péter, és minthogyha ez a nyár elején megváltozott volna, minthogyha talán az ukrán ellenes kampánnyal kicsit a Fidesz kommunikációs gépezet magára talált volna. Egyrészt ezt jól érzékeleme, másrészt például ez alkalmas-e arra, hogy ezt visszavegye?
Én úgy gondolom, hogy a nyár, ami egy hosszú, forró nyár volt, legalább három szakaszból állt politikai szempontból. A nyár első részét sem Orbán Viktor, sem Magyar Péter nem nyerte meg, azt ugyanis Karácsony Gergely nyerte. Annyira felgyorsult már a politikai idő, hogy nem emlékszünk rá, de a nyár eleje úgy kezdődött, hogy Budapest utcáin 250-300 ezer boldog ember sétált a Pride keretében, amit egészen pontosan Budapest büszkeség napja néven hirdetett meg Karácsony Gergely június 28-án. Tehát én azt gondolom, hogy a nyár első időszakát Karácsony nyerte, és nem tudott belőle profitálni Magyar Péter, mert nagyon furcsa volt a hozzáállása az egész Pride kérdéshez. Ha valaki nem nyerte meg azt az időszakot, az biztos, hogy Orbán Viktor. Talán az is állítható, hogy az egy ilyen nyilvános veresége volt az orbáni
tavaszi
politikának.
Tavaszi nagytakarítás helyett a
Pride. Így van. Aztán jött az a szakasz, amit szerintem valóban Orbán Viktor nyert meg. Ez a szakasz tulajdonképpen az az időszak, amikor mindenütt Orbán Viktort lehetett látni. Folyamatosan adta a nyilatkozatokat, folyamatosan beszélt, és azt az Orbán Viktort látta a Fidesz szavazó, akit utoljára talán 16-17-ben, illetve a Covid időszakában 2020-ban láthatott. Tehát ez a nagyon tevékeny, nagyon ott vagyok, nagyon mondok valamit, folyamatosan úgy teszek, mintha kormányoznék, tehát egy látszat politikát folytat, de legalább jelen van. Uh-huh. Tehát ugye a Fidesz szavazók számára az elmúlt időszakban a legnagyobb probléma az volt, hogy elveszítették a kapcsolatot a Fidesszel azért, mert nem volt ott Orbán Viktor, aki ezt a kapcsolatot tudta volna generálni. Tehát a csatorna, a legfontosabb csatornát elveszítették.
Mert hogy külföldön volt inkább.
Volt, meg nemzetközi politikával foglalkozott.
Igen, így van.
Igen. És talán emlékszel rá, hogy volt egy időszak a nyár elején, amikor már elkezdtek suttogni arról, hogy lehetséges, hogy Orbán be se vállalja a 2026-os választást, hanem majd a Fideszben leváltják, vagy ő önként lemond. És erre az lett a Fidesz válasza, hogy akkor meghosszabbítjuk Bicskéig. Azt mondjátok, hogy magyar, vagy te Orbán Viktor megkopott? Akkor most megkapjátok Orbán Viktort, hatványozottan. És azt hiszem, hogy ez egy teszt volt, ez az időszak. Elsősorban ez egy július-augusztus eleje egy teszt volt, hogy mi van akkor, hogyha visszajön Orbán Viktor a politikában. És én azt hiszem, hogy a magyar ellenes kampány, ez az ukrán kampány, plusz az Orbánnak a visszajövetele egyértelmű üzenet volt a Fidesz számára, hogy ez a politika, amelyik megfelelő. Tehát továbbra is Orbán az egyedüli olyan brand, amelyik képes a saját szavazótábort megmozgatni, hiszen az augusztus elején készített közvéleménykutatások közül kettő is azt mutatta, hogy minimum megállt a Tiszának az áradása, sőt, tehát ugye volt egy, amelyik azt mutatta, hogy minthogyha elkezdett volna szűkülni a két párt közötti távolság. Természetesen egy mérés nem mérés, két mérés sem mérés, hanem három mérés a mérés. Majd szeptember végén, október elején látjuk, hogy ez valóban egy tendencia, vagy pedig egy egyszeri esemény. De az biztos, hogy a július és az augusztus 10-ig terjedő időszakot én szerintem Orbán Viktor megnyerte.
Na és akkor alkalmas-e, akár ez a vízió, hogy visszavegye ezt a tematizálást Magyar Péter, vagy alkalmas-e az újabb 80 napos országjárása erre, vagy mi az, amiben most ugye például egyáltalán nem beszélt az augusztus 20-ai beszédében a Fideszről vagy Orbánról. Mi a jó irány a Tisza szempontjából?
Igen, ez a harmadik szakasz, ugye ez augusztus 10-től terjedő időszak, amikor minthogyha Orbán Viktor elment volna nyaralni, és elküldte talán a saját kormány tagjait is nyaralni, és akkor hirtelen bejött ez a székesfehérvári ügy. Ez a székesfehérvári kórháznak az ügye, és nagyon hiányzott már Magyar Péternek egy ügy, amelyik tényleg az övé, amelyikben meg tudja mutatni, hogy nem működik rendesen az állam, mert már amikor a MÁV 658-adjára nem érkezik meg, hát az már nem hír. Amikor leég egy mozdony, az már nem hír. De amikor a csecsemőosztályon, vagy a szülőszeten nincs víz, nem lehet a babákat megfürdetni, az anyák nem tudnak inni, hát azért az ez mégiscsak egy botrány. És azt hiszem, hogy ez volt az a pont, amikor megint megérezte, hogy melyik irányba kell vinni a politikát, azonban ezzel hosszú távon nem lehet visszavenni a kormányzati, illetve a napirend formálást. Ehhez próbálta meg ezt az augusztus 20-ai beszédet. Akkor jó ez az augusztus 20-ai beszéd, hogyha 5 nap múlva is beszélünk róla. Én ezt most nem látom, hogy most eltelt azóta 2 nap, 3 nap, és minthogyha egy kicsit így elhalkulna ez a kérdés, az majd meglátjuk, hogy hogyan próbálja Magyar Pétert formálni tovább is, ahogy megy az 80 nap alatt a ország körüli járásában, tud-e valamit még frissíteni, de minthogyha, hát ez itt nem teljesen az lenne, mint amit ő elvárna, és akkor van ez a bizonyos tegnapi ügy, ami szintén lehetett volna az a pont, amikor Orbán Viktor visszaveszi a napirendformálást.
A Kárpátalja elleni támadás.
Ez volt az a ügy, amikor azt lehetett volna mondani, hogy a békeharcos megmondta, hogy itt problémák lesznek, békére van szükség, stratégiai nyugalommal majd Orbán Viktor megoldja a helyzetet. Magyar Péter is várt néhány órát, 1-2 órát, amíg megszólalt, de nagyon határozottan szólalt meg. Igen ám, de történt az, hogy a köztársasági elnök vagy a csapata elkövetett egy fatális kommunikációs hibát, amivel az egész napot tulajdonképpen tönkretette politikai kommunikáció szempontból. Aki esetleg nem tudná, arról van szó, hogy 9 óra 38 perckor kitette egy hírt, amiben orosz támadás, légitámadásról beszélt, eltelt 45 perc is, kivették belőle az orosz szót, és hát óriási felháborodást keltett. Tehát tényleg egységes társadalmi felháborodást keltett, és ez azt mutatja, hogy nem erős még a Fidesznek a kommunikációs offenzívája, még nem találták meg teljesen, mert az ilyen apróságok el tudják venni megint a figyelmet
hát
a Fidesztől.
Hát ha szabadságra megy a főnök, akkor nem is működne úgy, mint amikor ott van és ő vezényel. Azért ugye az is látszik ebben az egészben, hogy nem csak Sólyog Tamás, de hát ugye utána Szijjártó Péter egy ilyen, beszélgetünk itt az adás előtt, egy ilyen, mint az 56-ot korábban leíró sajnálatos események, maximum így ilyen jelzős szerkezettel illette ezt, tehát ő kerülte mind az orosz, mind hogy egyáltalán rakétatámadásról beszéljen, és aztán délutánig kellett várni, amíg a kormányülésről Orbán Viktor, amikor írt egy bejegyzést, akkor ő ott már határozottan orosz támadásról beszélt. Az egész azon kívül, hogy van egy kormányzati zavarodottság esetleg, hogyha nincs ott a főnök, jelzi-e azt is, hogy nincs egységes gondolat arról, hogy kommunikáción kívül mit is kellene kezdeni az egész háború kérdésével. Mert ugye ez az egy dolog, hogy kommunikációra használják, de hát azért mégiscsak a szomszédunkban, sőt, határon túli magyarokkal történő probléma, ami történik.
Ez egy nagyon jogos kérdés, amit kérdezel, mert a 2026-os választások szempontjából ez egy kulcskérdés. A 22-es választások egyértelműen arról szóltak, hogy kitört a háború, másfél hónapra volt a választás, és a háború kitörése után a Fidesz nagyon gyorsan megtalálta a saját stratégiai irányát, és ebben a stratégiai irányban letarolta a 22-es választásokat. Több ok vezetett, most mindegyiket kár erről beszélünk, de az egyik kulcsfontossági, ugye az kétségtelenül a háború kitörése volt. Azóta azonban eltelt 3 év, és ez alatt a 3 év alatt, minthogyha fordult volna a szekér, és most már talán, mintha nem Ukrajna mellett állna a Fidesz kommunikációja, hanem szépen lassan elkezdett arra szólni. Először a béketeremtő, és aztán utána talán, minthogyha inkább az orosz irányba dőlő kommunikáció iránt. Ez pontosan arról szól, hogy nem tudnak mit kezdeni ebben a kérdéssel. Azért nem tudnak vele mit kezdeni, mert ahogy kezdtük a beszélgetést, valahogy ki kellene mondanunk, hogy nyugat vagy kelet. Ha kimondja azt, hogy nyugat, akkor az egyértelmű, hogy Oroszországgal szemben kellene megfogalmaznia magát. De azt gondolják, hogy Oroszország egy olyan stratégiai tényező, például a földgázszállítások révén, amit Magyarország nem tud megkerülni, és ezért próbál lavírozni Magyarország a Fidesz. Az orosz érdekek, az Európai Uniós érdekek, a Trump érdekek és az ukrán érdekek között, de ez egy nagyon sok szereplős, nagyon nehéz játszma, és ebben bizony vannak ilyenkor, amikor a kocsi hirtelen így megugrik, és nem tudnak mit kezdeni egy adott pillanatban. De én Orbán Viktornak van egy szava járása, ez a stratégiai nyugalom. Én azt hiszem, hogy mindig, amikor ilyen nehéz helyzetben van, akkor Orbán Viktor szólal meg utoljára, megpróbálja belőni, hogy mi lenne a helyes megoldás, és akkor azt teszi, de az politikai kommunikáció. A legfontosabb kérdésben azonban nincs döntés a Fidesznek, hogy akkor most hova álljon, a nyugatra vagy keletre, Oroszországra vagy Ukrajnában, valamit egyszer valaki majd meg fogja tőle kérdezni, hogy ti akkor hova tartoztok.
Na és hát ide kapcsolódik, hogy ugye egy hete mondta Orbán Viktor, hogy ha nem ülsz a tárgyaló asztalnál, akkor az étlapon vagy. Ez ezt jelenti. Hát az elmúlt hét eseményei alapján, a képek alapján, amit láttunk, ahogy Trumpnál az európai vezetők ülnek az ovális asztal körül, ülnek egy másik tárgyalóteremben, ez mit mutat? Ők most az étlapon vannak, vagy amit Orbán Viktor eddig próbált elkerülni, meg próbált ellene beszélni, az látszik, hogy mondjuk partnerként elkezdte őket kezelni az amerikai elnök.
Nem látok bele az Egyesült Államok szeszélyes elnökének a fejébe, hogy éppen mi van benne. Az biztos, hogy van egy kép, amikor ő ül középen, és mindenki körbeüli, tehát a centrális erő az mindenképpen Trump, és ő irányította azokat az Európai Uniós vezetőket. Ez az egy kicsit kínos kép volt, de aztán utána egy rendes asztal mellett is tárgyaltak. Tehát az minimum, hogy elfogadta, hogy neki tárgyalnia kell az Európai Uniós vezetőkkel. Ez már önmagában szembe megy azzal, amit Orbán Viktor állított, hogy az Európai Uniós vezetők, és egyáltalán európai vezetői nincsenek sehol se, még a fasorba se. Tehát legalábbis ott vannak a térképen, hogy aztán milyen befolyással vannak az Egyesült Államok elnökére, ez egy másik kérdés. Nem tudjuk, most végül is ez, itt is van egy zavar, hogy fölhívta Trump elnök a tárgyalások közepette, vagy nem hívta föl Trump elnök, de ha felhívta volna is, akkor is az biztos, hogy valamekkora befolyása van Trumpra, valamekkora kapcsolata van Trumppal, ami adott esetben számára lehet egy pozitívum, és egy kulcskérdés van, hogy sikerül idehozni Magyarországra a következő tárgyalást, amelyik mondjuk 3 oldalú Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok részvételével, mert az tényleg egy óriási sikert hozna Orbán Viktornak, de az is nemzetközi siker. Tehát mindez, amiről beszélünk, a magyar társadalomnak ez egy külső kérdés, egy exogén kérdés, ő azzal akar foglalkozni, ami a belső probléma. A belső probléma az infláció, a belső probléma, hogy nincsenek beruházások, a belső probléma az, hogy az ipar haldoklik, és az, hogy felvetették a vállalatvezetők, hogy talán újra kéne tárgyalni a 3 éves bérmegállapodást, méghozzá nem felfelé, hanem lefelé. Ezek a súlyos kérdések, és ez az, ami miatt szerintem majd a Köcsei beszéd, ami ugye talán jövő hét végén lesz, az egy kulcskérdés lesz, hogy ott milyen belföldi programot hirdet meg Orbán Viktor, tehát az fogja majd meghatározni, hogy mi lesz az ősznek a legfontosabb kérdése.
Mi történik Orbán Viktorral, meg a Fidesz politikájával akkor, hogyha valóban megköttetik egy béke megállapodás? Ugye most már igazából 3 éve a kommunikáció az erre van fölhúzva, de minthogyha a lételeme az pont az lenne, hogy egyébként ezt fent lehessen tartani. Ha valóban megszületik egy béke megállapodás, akkor hogy tudja fenntartani ezt az egyrészt én tudlak megvédeni titeket, én hozom el a békét típusú retorikát?
Hát azt biztosan fogja tudni mondani, hogy én hoztam el a békét. Tehát én győztem, én vagyok az a gész, aki ezt tulajdonképpen leszerveztem, elmentem, ott voltam, tárgyaltam, tehát a pozitív üzenet ennek az, hogy Orbán Viktor egy nemzetközi tényező, aki szemben Magyar Péterrel ilyen ügyekben is képes, ha ez így történne, vagy nem tudjuk, hogy megtörténik-e, tehát akkor azt a pozitív üzenetet vennék elő, hogy hát megint Orbán Viktornak lett igaza, tehát Orbán Viktornak nincs, nem most van igaza, Orbán Viktornak lesz igaza van. Hát kérem, itt van, sikerült neki ezt a béke tárgyalást megszervezni, tető aláhozni, beleszólni, de minimum ott lenni valahol, ott sertepertélni. Ha meg nem nincs béke megállapodás, akkor továbbra is fent tudják tartani ezt a dihotómiát. Szóval a béke is jó a Fidesznek, meg a háború is jó a Fidesznek, mert az egyik oldalon tudja a saját narratíváját vinni, a másik oldalon pedig tudja a mi-ők dihotómiát fenntartani. Úgyhogy szerintem ez nem okoz neki problémát. Mind a két opció hát, tud kommunikációs sikert hozni, lenne béke, tehát én azt szeretném, hogy minél hamarabb, akár holnap reggel.
Kommunikációs sikerről, vagy hát annak az ellenkezőjéről. Ugye van itt még egy ügy, amit az interjúkban sem tudott kikerülni Orbán Viktor, ez 60 puszta ügye, és hát a héten történt egy nagyon megrázó esemény, szerintem bármely politikai oldalról is nézzük, azért ez nem egy mindennapos dolog, hogyha egy országgyűlési képviselő, aki egyébként valóban Hatházi Ákosról beszélek, aki energiát nem spórolva ezt viszi ezt az ügyet, és mindig megjelenik ott fizikailag is, és körbenéz, és lekamerázza, stb. Ugye őt hát nem tudjuk pontosan, de feltehetőleg a biztonsági szolgálat emberei üldözőbe vették, megpróbálták leszorítani, az egyik autó felborult, szóval, hogy egy ilyen egészen krimibe illő történetet láttunk. Hogy jutott el ez az egész 60 puszta ügy idáig? Miért nem tudta ezt az ügyet valahogy, nem tudom én, ilyen fű alatt tartani Orbán Viktor, és hogy juthatunk el idáig, és milyen politikai következménye van annak, hogy ha ilyen képeket látunk?
Azt hiszem, hogy az Orbán rezsim és személyesen Orbán Viktor jövője szempontjából ez az egyik kulcskérdés, hogy mi lesz 60 pusztával. Képes lesz-e a saját szavazótáborát leszigetelni, és továbbra is fenntartani azt a mindenki által nevetségesnek tartott kommunikációt, hogy neki ehhez semmi köze nincsen, ezt az édesapja tulajdonában van, az édesapja rendelkezik felette, ő legfeljebb vendégként megy oda, ő nem foglalkozik gazdasági ügyekkel, már pedig ez egy gazdasági, azt hiszem majorság, ez a legutolsó kommunikációs panel, hogy ez egy félkész majorság. Láthatóan 2011 óta egyre szűkebben és szűkebben ér oda Orbán Viktorhoz ez az ügy. A közép-európai diktátorokkal kapcsolatosan, vagy általában a keleti diktátorokkal kapcsolatosan mindig vannak szimbólumok, olyan szimbólumok, amik arról szólnak, hogy van a meggazdagodott elit, és van az elszegényedett társadalom. És akkor szokás mondani a Janukovicsnak a palotáját, de a keleti despotáknak is vannak ilyen szimbólumai. És ha jól értelmezem, akkor a Hatházi, illetve az ellenzék együttesen azt próbálja sugallni, hogy az Orbán rezsimnek ez az antiszimbóluma, tehát ez az a terület, az a dácsa, vagy nem tudom, szóval ez egy ilyen szép épület együttes, amelyik pontosan ennek a szimbólumnak felel meg, hogy amíg ti szegényedtek, addig itt van egy ember, akinek egy ilyen fantasztikus birtoka, talán használjuk ezt a szót, hogy birtoka van, és mindaddig, ameddig nem épült fel, és nem ennyire látványos ez az épület együttes, addig ezt így el lehetett magától, valamilyen módon el tudta magától távolítani Orbán Viktor, de egyre kevésbé bírja. És azért bírja egyre kevésbé, mert egyre többször kérdezik meg tőle, hogy hát miniszterelnök úr, akkor mi ez a 60 puszta? És mindig más a kommunikáció, mindig próbál valamit egy kicsit módosítani rajta, de egyre nehezebben megy. Úgyhogy tényleg én azt gondolom, hogy ez egy kulcskérdés, hogy megtalálják be azt a kommunikációs panelt, hogy micsoda 60 puszta, és kicsoda az, aki ezt az egészet létrehozta.
Utolsó kérdés, mi az, amit te az ősztől vársz? Mi az, ami látható már most, hogy a legfontosabb kommunikációs irány lesz, illetve meddig lehet szerinted, amikről beszéltél, hogy mi is a kulcskérdés ma a magyar társadalomba, és hát talán a héten, jövő héten döntenek például az árstoppok meghosszabbításáról, de meddig lehet akár a külpolitikai kérdésekkel, a béketárgyalásokkal elfedni azt, ami egyébként az emberek hétköznapja?
Én azt hiszem, hogy az már most látszik, a júliusi időszakban hirdették meg ugye ezt a 3%-os lakáshitelt. Én úgy gondolom, hogy az ősz arról fog szólni, hogy jönnek a lakosság közérzetét javító intézkedések, még akkor is, hogyha ezek tudjuk, hogy elsősorban az eladósodás növekedésével fognak együtt járni, de muszáj valahogyan a közhangulatot javítani. A jelenleg a Fidesz legnagyobb problémája, hogy szemben a 4 évvel korábbian a közhangulat kifejezetten rossz. A Publikus jelentette meg augusztus elején a saját mérését, ahol, ha jól emlékszem, most durván mondom a számokat, nagyjából 60%-a az embereknek azt mondta, hogy rossz a közhangulata, és 33%-a, tehát egyharmada mondta azt, hogy jó. És 4 évvel korábban itt már elkezdett kiegyenlítődni 50% körüli arányra. Tehát kulcsfontosságú a Fidesz számára, hogy sikerül-e ezt a trendet megváltoztatni. Kétségtelenül, hogy az első intézkedés, ez a 3%-os lakáshitel, ez egy jó irány. Látszik, hogy nagyon pozitívan reagált rá a középosztály és a felső középosztály.
Hát még Simon László is lehet, hogy igényben veszi.
Az a kérdés, hogy mi fogja ezt még kiegészíteni az alsó társadalmi rétegek, az alsó középtársadalmi rétegek számára. Ugye ott lesz a 30 000 forintos utalvány a nyugdíjasoknak, de én nem tartom teljesen kizártnak, hogy újabb, még látványosabb jövedelem kiáramlás történik meg. 4 évvel korábban, ha jól emlékszem, szeptember 15-e környékén hirdette meg a lakosság közérzetét javító intézkedéseket. Nem csodálkoznék, ha most is ugyanezt a forgatókönyvet látnánk, hogy az őszt megpróbálja a Fidesz elvinni, és ősszel eldönteni a választásokat.
Magyar Péter?
Hát erre neki valahogyan reagálnia kell, az kétségtelenül. Nagyon óvatosan fogalmazott a 3%-os hitelekkel kapcsolatos, sőt, mintha nem is nagyon beszélt volna semmit. Egy ellenzéki jelöltnek nyilvánvalóan nincsenek lehetőségei arra, hogy konkrétan bármilyen intézkedés hozzon, ő csak ígéreteket tud tenni. De az ígéretek, azok ott vannak a levegőben, azok nem kézzel foghatóak. Ezekre nagyon nehéz megfelelő módon válaszolni, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek. Gondolom, ott is tudják, hogy ez fog következni, tehát megpróbálnak valamit hozni. Ügyek kellenek, olyan ügyek, amik arról szólnak, hogy nem működik a magyar állam, és majd ők lesznek azok, akik visszahozzák a magyar állam működését.
Szabó Andrea, köszönöm szépen önöknek is a figyelmet. Ez volt a Címlap, én Benyó Rita vagyok, viszontlátásra, viszonthallásra.